Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 25. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Szívemet hozzád emelem. Dicséretet énekeljük első 5 versével. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az ma szól hozzánk, írva található a Krónikák második könyve 34. fejezetében. Krónikák könyve, második könyve 34. fejezetéből, ahogyan Isten igéje szól hozzánk, helyünket elfoglalva hallgassuk meg nyitott szívvel. Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ősének Dávidnak az útjain járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében, még ifjú korában kezdte keresni ősének Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet, az áldozóhalmoktól, a bálványoszlopoktól, a faragott és öntött bálványszobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a bálok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, a bálványoszlopokat, a faragott, öntött bálványszobrokat összetörette, porrázuzatta, szétszoratta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim és Simeon városaiban is egészen Naftaliig azoknak a romjain körös körül leromboltatta az oltárokat és bálványoszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, porrázuzatta azokat, és minden tömjénező oltár darabokra vágatott Izrael egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. Uralkodásának a 18. évében pedig az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Acaljáhu fiát, Maaszéjáhu városparancsnokot, meg Joáh főtanácsos, Joáhász fiát, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Ezek elmentek Hilkia a főpaphoz, és átadták neki az Isten házába begyűlt pénzt, melyet összegyűjtöttek az ajtó törző lévitek. A Manasséból és Efraimból valóktól, az Izraelben megmaradtaktól, továbbá Júdából, Benyaimból valóktól, Jeruzsálem lakóitól. Átadták az Úr házánál levő munkások felügyelőinek, azok pedig átadták a munkásoknak, akik az Úr házában dolgoztak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és kömüveseknek, hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz, a helységek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. Az emberek hűségesen végezték a munkát. Merári fiai közül Jahat és Obadjáhu lévitek, Kehatiak közül pedig Zekária, Mesalum felügyeltek rájuk és irányították őket. Különféle hangszerekhez értő léviták pedig a teherhordók élén álltak, irányították az összes munkásokat mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők, a kapuőrök is. Amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkia főpap azt a törvénykönyvet, melyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkia, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában. És odaadta Hilkia a könyvet Sáfánnak. Sáfán elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak. Ezt mondta, elvégezték szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak, összeszedték az úrházában található pénzt, odaadták a felügyelőknek, meg a munkásoknak, és jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkia pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkiának, Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak, Mika fiának, Sáfán kancellárnak, Asszájának a királyi udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. Ekkor elment Hilkiám, és akiket a király elküldött, Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tokát fiának, Haszra unokájának, ruhák őrzőjének volt a felesége. És Jeruzsálem új város részében lakott. Beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat, az átkokat, melyek megvannak írva abban a könyvben, melyet felolvastak Júda királyának, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem, kezdjük mindenféle csinálmányával, ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat, ezt mondja Izrael Istene, az Úr az igékről, melyeket hallottál, mivel meglágyult a szíved, megaláztad magad Isten előtt, amikor meghallottad a kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, és megszaggattad ruhádat, sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba. Nem látod meg a nagy veszedelmet, melyet erre a helyre és lakóira hozok. És megvitték a választ a királynak. A király összegyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit, fölment az úrházába a király, meg Júda összes polgára és Jeruzsálem lakói, papok, léviták és az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, melyet az úrházában találtak. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt arra nézve, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel, teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, melyek megvannak írva a könyvben. Elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből, Benjaminból ott voltak, és Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el egész életében őseik Istenétől, az Úrtól. Isten szent lelke áldja meg az ige hallgatását, megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színnel jártak imádkozni. Köszönjük neked, Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hogy együtt lehetünk. Köszönjük, hogy itt lehetünk, gyerekek, fiatalok, szülők, nagyszülők, idősek, mind igédet várjuk, igét hallgatására gyűltünk. Add, hogy tudjuk érteni, megérteni, befogadni, cselekedni, amit ma hallunk. Köszönjük, Urunk, ahogyan elkezdődhetett a tanév. Sokan várták, és sokan nem várták, de most már látjuk, hogy hogyan alakulnak gyerekek, diákok, szülők feladatai, napi rendje, heti rendje. Segíts bennünket, Urunk, hogy a kialakult rendben tudjunk mindig helyet találni neked is. Hittanórán is, és nem csak hittanórán, más alkalmakon tudjunk téged is keresni. Nem csak dolgozatírás előtt, vagy más feladatok között, amikor segítség kell, hanem máskor is. Keressünk. Kérjük, Urunk, a te erődet, segítségedet, vezetésedet erre a tanévre. Gyerekek, szülők, diákok, tanárok számára. Mert látod, Urunk, olyan könnyen tudunk belefáradni a feladatokba, és azt mondani, hogy most már ehhez nincs kedvünk. Te ad Urunk, hogy mindig tudjunk tovább lépni, tudjuk jól osztani az időnket, tudjuk látni, mikor mi a feladatunk. Segíts, vezess ebben bennünket, adj bölcsességet. És kérünk, te áld meg most a mi Isten tiszteletünket, közösségünket, hogy tudjuk magunkkal vinni, amit ma hallunk. Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje a hitünket. Amen. Mai Isten tiszteletünkön most az ige hallgatására készülve jól ismert énekünket énekeljünk hittanórákról, Szívem csendben az Úrra figyel, így kezdődik. Nagyon bonyolult a szövege, figyeljünk rá, Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Ezt énekeljük kétszer így, és harmadszor pedig a ki segít nélkül. Ez a szöveg. És hittanórán úgy szoktuk, hogy először hangosan énekeljük, utána halkabban, és végül egészen halkan. Szívem csendben az Úrra figyel, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. A már elhangzott ige szakaszból olvasok egy-két verset újra. Krónikák második könyve 34. fejezetéből olvasom a harmadik és a 21. vers. Uralkodása 8. évében még ifjú korában kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. Amikor meghallotta a király a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Ezt a parancsot adta a király Hilkiának. Menjetek, kérdezzétek meg az Urat, mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Eddig Isten írott igéje. Nem tudom, hogy akik kimentek, meg maradtak, hogyan vannak. Van-e itt, aki 8 éves? Vagy a körüli? Van. Nagyszerű. De jó, hogy itt vagy. A körülbelül. Igen. Nagyon jó, mert nem kis feladat egy 8 évesnek, 8 év körülinek, ami rászakadt Jósiásra, hiszen azt olvassuk róla, hogy 8 éves volt, amikor uralkodni kezdett. Hát ha most az itteni 8 év körüli gyerekeknek azt mondanák, na holnaptól te vagy a király, lehet, hogy először azt mondanák, hogy hát ez egy király dolog, hogy itt az lesz, amit én mondok, nem parancsol anya meg apa, hanem én megmondom, mi lesz. De ha ennek a jó érzése elmúlik, és belegondolunk abba, hogy mekkora felelősség egy országot vezetni, hogy hát nem csak azt teszek, amit akarok, meg oda megyek, ahol akarok, hanem az egész ország élete azon múlik, hogy mit csinálok, milyen döntéseket hozok, akkor már azért ez nem olyan egyszerű dolog. Nem olyan egyszerű dolog ez. Én azt gondolom, hogy jó, hogy most Isten nem gondolja azt, hogy 8 évesek ekkora felelősséget kapjanak, de nem mindannyian kapunk magunkhoz mérten megfelelő felelősséget. Hát nem kell egy országot vezetni, 8 évesnek se, meg nekünk se, de mindannyian kapunk arra felelősséget, ami ránk van bízva. Akár a tanulás, akár a munkahely, a munka, a család. Mindannyiunkra bízottak olyan feladatok, ami viszont a mi dolgunk. Amit viszont számon fognak rajtunk kérni. És ez sem mindig van könnyű, még ha nem is egy egész ország vezetése ez. Legyünk 8, vagy 18, vagy 28, 30, stb. Akárhány évesek. Van, ami ránk bizatott. Van-e, akit 16 év körüli? De jó, hogy vagytok. 16 éves volt Jósiás, amikor azt mondja az igen, hogy keresni kezdte erősen ősének Dávidnak az Istenét. De jó, hogy itt vagytok. Biztos, hogy a 8 éves korától is már ott volt a szívében, hogy lehet ezt jól csinálni, és mit is tettek az ősök jól és rosszul. De 14, 15, 16 éves az akkor, amikor már ráeszmél az ember, és elkezd gondolkozni, hogy akkor hogy is éljem a felnőtt életemet. Mi jó és mi nem jó, mi helyes és mi nem. Mi az, amit úgy akarok csinálni, mint a szüleim, és mit nem? És ő erre a korra, amikor kezd kialakulni felnőtt élete, azt mondta, hogy keresni akarom az őseim Istenét. De jó, hogy eljutott ideig. Hogy kimondta? Hogy fiatal koromban keresni akarom az Urat. Még vannak helyek, gyertek. És ezek a ifjúkori döntések, ahogy ő azt mondta, hogy én keresni akarom az Urat, ahogy fiatal koromban ilyen nagy felelősség lett rám bízva, ezek meghatározták azt, hogy ő milyen király lett. És nem csak az, hogy ő kedves vagy nem kedves király volt, hanem az egész ország sorsát, akkori sorsát meghatározták. Nagyon meghatározó dolgokat cselekedett, és mondott ki, és tett az egész országra nézve. Nem mindegy, 8 évesen, meg 10, 12, 16 évesen, hogy töltitek ezeket az éveket. Nagyon meghatározóak tudnak lenni. Felnőtt életre nézve. Mert akár másokra nézve is, hát ki nem mi bízatik. Felnő az ember, és ha komoly felelősség lesz rábízva, akkor nem mindegy, hogy mi alakul ki benne. Miben erősödik meg fiatal korában? Ő benne megerősödött, hogy keresni kell az Urat. No, hát milyen döntéseket hozott ő? Mi következett neki abból, hogy keresem az Istent? az őseim Istenét. Ami először következett az ő számára az, hogy látta azt, hogy teljes rendetlenség, káosz van az emberek életében, az ország életében, meg a templomnál is. Hát nem tudom, hogy ki mit érez, amikor bemegy a szobájába és káosz van. Biztos máshogy van ez gyerekként, és máshogy van ez szülőként. Ha bemegyek a szobámba, és rendetlenség van, de tudom, hogy hova kell nyúlni, hogy megtaláljam azt, ami ott van, a rendetlenség mélyen, akkor úgy érzem, nincs nagy baj. De ha bejön anya, apa, szülő, idősebb ember, aki azt látja, hogy ez borzasztó, ez a káosz, ez a rendetlenség, hogy minden össze-vissza van, akkor ő máshogy érzi. De amikor végképp nem látjuk, minek mi a dolga, és minek hol a helye, az baj. Így volt az ország életében és a templomnál. Nagyon nem voltak helyén dolgok. Mert voltak pogányistenek szobrai, bálványszobrai, amiknek nincs helye. A városban és az országban. És templomban is. Rendetlenség volt. És elhanyagolt volt a templom. Megnézte Jósiás, hogy az alakozásban mennyi pénz is gyűlt össze, hogy felújítsuk, renováljuk a templomot. Mert így hallottuk, hogy most már korhadtak voltak a faanyagok, a gerendák, az ácsoknak, a könyveseknek pénzt kellett adni, hogy helyre tudják állítani a templomot. Nem tudom, mostanában vásárolt-e valaki valamilyen komolyabb műszaki cikket. Tehát nem egy olyan nagyon egyszerű dologra gondolok, mondjuk, mint egy porszívó vagy haverő, ahol nagyon egyértelmű, hogy kell működtetni, hanem egy bonyolultabb telefon, vagy valami más készülék, aminek nem mindegy a működése. Nem láttam most reakciót, nem tudom, hogy vissza tudunk-e gondolni ilyen helyzetre. Az a kérdésem, hogy ilyenkor elővesszük a használati útmutatót. Vagy megvettük, hát tudjuk, hogy kell működtetni, és azonnal használni kezdjük. De mondok másféle helyzetet, amikor lesz az ember egy IKEA-s bútort, vagy gyerekek kapnak egy jó nagy doboz legót, és hát össze kell rakni. Az IKEA-s bútornál ott egyértelmű, hogy úgy kell csinálni, hogy az útmutatóban van, különben nem teljesen fog kijönni az, ami nem teljesen jól fog összeállni, amit szeretnénk használatba venni, és ha nem stabil, akkor az nem olyan jó. A Legón az egy picit más helyzet, mert ott mást is össze lehet rakni, nem csak ami az útmutatóban van, az is tud érdekes, szép lenni, de nem az fog összeállni, hogyha nem úgy csinál, mint az útmutatóban van. Nem az fog összeállni, mint amit a képen látunk. De meg lehet próbálni, persze az útmutató nélkül. Meg lehet próbálni kirakni, összeszerelni, csak lehet, hogy egészen más lesz. Izgalmas kérdés, hogy ha elkezdi az ember az útmutató nélkül összerakni, és látjuk, hogy valami más jött ki, hát mihez kezdünk? Visszabontjuk, és újra kezdjük-e, vagy azt mondjuk, hogy most már jó lesz így. Most már használjuk, akkor így. És az életünk is valahogy így van. hogy elkezdjük tenni a dolgainkat, ahogy felnövünk, és azt gondoljuk, hogy tudjuk mi magunk, hogy mit hogyan kell. Majd mi megoldjuk a kérdéseinket, majd mi eldöntjük, hogy mi a jó nekünk, hogy hogyan éljük, mi jó és mi nem jó, mit tegyünk és mit nem. Hogy döntsünk az élethelyzeteinkben? Tudni, majd én tudom, hát a sok legyen, egy-két emberrel megbeszélem, ami fontos, de azért tudom, én megoldom. És valójában, ha belegondolunk és körbenézünk, akkor az igazság, hogy nem tudja az ember. Nem tudja az ember úgy meghozni a döntéseit, hogy az jó legyen. Mennyi ember van, nem tudom, mi magunk hogyan vagyunk, akik úgy vannak, hogy nem tudták irányítani életüket. Rosszul alakult. Rossz döntéseket hoztak. Mert nem keresték az útmutatót. Az útmutatását annak, aki az életünket megtervezte. Mert mindannyiunk életéhez Isten ad egy útmutatást. Mert ő az, aki megalkotott. És az ismeri legjobban a szerkezet működését, aki eltervezte és megalkotta. Nekiállhatunk összerakni a legót, meg az ikás butort magunk feje után is, de azt tudja legjobban, hogy hogy kell, aki megtervezte. Isten, aki az életedet megtervezte, megalkotta, ő fogja tudni legjobban, hogy milyen jó neked. És hogyan élj, és hogyan dönts helyzetekben. Nem veszi el a felelősséget. Engedi, hogy dönts, ahogy akarsz. De ő tudja legjobban, hogy mi a jó, és ő tudja a legjobb útmutatást megadni. Mindezeket azért mondtam, mert az ő útmutatását igényéből érthetjük meg, és az ő útmutatása, az ő igéje, az ő törvénykönyve valahol jó mélyen félre volt téve Jósiás idejében. De amikor elkezdik templomot renoválni egyszer csak, valahogy előkerül és megtalálják. Na hát, jé, mit találtunk itt egy könyv. Az Isten törvénykönyve. Valahogy véletlenül megtalálják a papok a templomban. Ennyire nem volt használatban. Pedig ott volt. Végig ott volt. És éljük az életünket. El vagyunk az iskolában. Az osztályban valahogy csak kitöltjük az időt, néha tanulunk egy kicsit, elvégezzük a feladatunkat, úgy, ahogy jónak látjuk, éljük család életünket, hogy nekünk, úgy, ahogy nekünk a legjobb. És közben tudod-e, és keresed-e az Isten akaratát mindenre nézve. Tudod-e, hogy mindenről az Istennek van véleménye és akarata. Mert lehet úgy leélni az életet, hogy erről nem veszünk tudomást. Csak ott van. Talán nagyon sok család könyvespolcán ott van a Biblia. De használjuk-e? Vagy csak ott van? És ha olvasuk is néha, éljük-e? Vagy csak hallgatjuk néha, és olvassuk néha. Lehet úgy élni az életünket, hogy tudunk róla, hogy ott van. Van néhány hittanóra, meg van néhány istentisztelet, amin részt is veszünk, de mintha ott se lenne, mintha nem is lennünk ott. Jósiás bele döbben, amikor elolvassa Mi is szerepel az Isten igényében? Mit is mond Isten? Mit is mond, amit sok mondatára nézve, pontjára nézve, mi nem tartottunk meg? Meg sok pogány szokást űztek, és sok pogány bálványt imádtak ott és akkor is a nép. Próbált már Jósiás egy kicsit rendet rakni, kitakarítani, kiűzni ezeket, de aztán beledöbbent, hogy mit is mond erről igazából az Isten. És azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább. Végképp nem. Próbáltuk eddig, így eddig is próbáltuk jól, és kiűzni ezeket a dolgokat. De most beledöbbent, és így olvassuk, hogy megalázta magát, megszagadta a ruháit, és sírt Isten előtt, mert megértette, hogy az, ahogy eddig éltek, az mennyire ellentétes Isten akaratával. És ez volt az ő kérdése. Menjetek el, kérdezzétek meg az Urat, mit jelentenek a megtalált könyv igényi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Vannak alkalmak, amikor kinyitjuk a Bibliát talán, eljövünk az Isten tiszteletre, beülünk a hittanórára. Minden ilyen alkalomnak ez az értelme és célja, amit Jósiás itt kimondott. Valamit meghallok az Isten szavából, és ez legyen a kérdésem. Mit jelent most ez nekem? Az én életemre nézve. Kérdezzük meg az Urat, mit jelent most ez rám nézve? És ha megértem, akkor cselekedjem. Vegyem komolyan. Mert az számomra az életemre néz a használati útmutatás. Lehet máshogy élni, lehet máshogy összerakni a dolgaimat az életben, csak akkor lehet, hogy nem lesz jó vége. Nem lesz, nem fog boldogulni. Nem fog sikerülni a dolgok. Isten igéje tehát ma erre figyelmeztet bennünket, keressük az Urat 8 évesen, 16 évesen, és közte is, és utána is minden évben, mert azon van akkoron áldás életünkön, keressük az ő igéjét, az ő útmutatását, kérdezzük őt, mit jelent ez most nekünk, és vegyük komolyan. Ha kell, akkor változtassunk a dolgainkon, az életünkön. Ha kell, akkor tegyünk félre dolgokat az életünkben. Hát az útmutatása szerint alakulhat boldogan az életünk. Így legyen. Amen. A megkezdett 165. dicséretet fejezzük be az utolsó versével, 6. versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem.
Thank you.
Urunk Istenünk, köszönjük neked igédet, köszönjük, hogy hallgathatjuk, olvashatjuk hetente, sőt, akár naponta is előttünk lehet. Bocsáss meg, Urunk, hogy mégis sokszor úgy élünk, úgy teszünk, mintha nem ismernénk a te szavadat, nem olvasnánk, nem hallanánk, pedig ott van. Előttünk van. Bocsáss meg, ha úgy vagyunk jelen az iskolában, tanulásunkban, munkahelyünkben, feladatunkban, családi közösségünkben, mintha nem is lenne arról neked szabad igéd. Segíts minket, hogy keressünk téged, keressük a te akaratodat, és cselekedjük is. És tudjuk meglátni, hogy életünkben miről mi a te szabad és akaratod. Így könyörgünk, hogy légy velünk ebben a tanévben, mindabban, ami vár ránk, és milyen feladataink lesznek. Adulunk ehhez a te erődet, bölcsességedet, segítségedet, áldásodat. Kérjük így, áld meg az alkalmakat, amik előttünk vannak, hittanórák, Isten tiszteletek, és más alkalmak, ahol igét hangozhat. Légy velünk, kérünk. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, könyörgünk azokért, akik nem tudtak ma eljönni betegség miatt, akár otthonunkban, akár kórházban fekszenek, gyógyítgass, Urunk, őket. Könyörgünk a gyászolókért, vedd körül vigasztaló szereteteddel őket. Könyörgünk gyülekezetünk közösségért, add segítségedet, vezetésedet, útmutatásodat. A gyülekezet előttünk álló kérdéseiben. Így kérünk, hogy légy velünk, és hallgass meg a mi imádságunkat. Hallgass meg azt az imádságot is, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Mondjuk együtt az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökre. Foglalj ki a helyünket, kérdetésre is. Köszönjük a testvérek elmúlt heti minden munkáját, segítségét, adományát, köszönjük a kirándulás szervezést, kopja fel felújítást, szeretett vendégség, mert való segítséget, lebonyolítás, süteményeket. Továbbra is hirdetjük, megvásárolható gyülekezetünk korábbi lelkipásztor, a naptiszteleti paklásztor, ige hirdetéseit tartalmazó könyv, 1500 forintos áron, és gyülekezetünk áldásbékesség újságja is, amihez 800 forinttal lehet hozzájárulni. A konfirmációra való felkészülés, konfirmáció oktatás Ránk következő pénteken kezdődik gyülekezetünkben, 4 órára várjuk szüleikkel együtt az első évforom folyamra jelentkezőket, kiskártésokat, akik most 6. osztályosok vagy annál idősebbek, és 5 órától kezdődik a 2. évfolyamosok órája, nagykártások foglalkozása. Szülőkkel együtt várjuk az első alkalomra fiatalokat. Jövő vasárnap, szeptember 29-én lesz gyülekezetünk hálaadó vasárnapja. Alkalmunkon megköszönhetjük mindazt, amit Urunktól az elmúlt időszakban kaptunk. Borítékban helyezhetjük el hálaadományunkat majd. Mai vasárnap a kivétel. Itt most kértük, legyenek bent a gyermekek, de továbbra is 2 csoportban tartjuk gyermekisten tiszteleteinket. Várjuk így a gyermekeket az alkalmainkra. Október 6-án tartjuk következő őszi első kézműves gyermek délutánunkat, családi délutánunkat, melyre várjuk majd gyermekeket szüleikkel együtt a Pomázi gyülekezeti házban 3:30-tól. Szeptember 5-én visszaadta lelkét teremtőjének Lár Endre szolgatársunk, testvérünk, budakalászi presbiter testvérünk. Az ő temetése szeptember 25-én 2 órától lesz, szeptember 25-én 14 órától Budakalászon, Csalogány utcai temetőben. Szeptember 22-én 12 órakor harangszolgáló István halálának 2. évfordulóján emlékezik felesége, lányai, családjai. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 5 órától imaóra lesz Pomázon, és 6 órától utána énekkari próba. Kedden 6 órakor biblióra Csobánkám, Pomázon 6 órától kékkereszt alkalom, és 7 órától bibliósokkör lesz Pomázon. Szerdán férfi-női biblióra lesz Pomázon. Csütörtökön imóránk lesz Csobánkám. Pénteken pedig 4 illetve 5 órától a konfirmációra, és 7 órára, ifjúsági órára hívjuk a fiatalokat, 8. osztálytól. Jövő vasárnap szokott rendben lesznek istentiszteleteink, 9 órától Csobánkán, ahol megkereszteljük Pulai Zétényt, és 10:30-tól Pomázon, ahol megkereszteljük Murvai Balást, és Zsófiát, és Takács Elzát. Záró énekünket énekeljük, a 434. dicséretet énekeljük végig. Vezess Jézusunk!
Oh,
Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás békesség Isten velünk.